nem hagysz el engem.
Húsz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba, különben ívenként 1000 forint bírságot szabnak ki rájuk. Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek csak a választási irodák által kiadott éveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az éveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át. A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat, az íveket pedig ezután vissza kell vinni a választási irodákba. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, pénteken 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb szombaton 16 óráig. 4 évvel ezelőtt a jelöltek jelölő szervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért több mint 9 millió forint bírságot szabtak ki rájuk. Múlt héten 45.300-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentésében. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55.700 volt. Február 23-a és március 1-e között légúti fertőzés tüneteivel 229.700-an keresték fel orvosukat. A közlés szerint a 9. héten orvoshoz fordult betegek csaknem 41%-a volt gyermek, több mint 30%-uk pedig 15 és 34 év közötti. A múlt héten 18 közigazgatási területen csökkent és 2-n emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. Akut légúti megbetegedések halmozódásáról 2 jelentés érkezett Hajdú-Bihar és Tolna vármegyéből, a tömeges megbetegedések egy bölcsödét és egy általános iskolát érintettek. Kórházba múlt héten 195 embert vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 12-en szorultak intenzív, szubintenzív ellátásra, olvasható a közleményben. Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu Dhabiba és Ammanba sem. Kiemelték, hogy erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűríti a Sharm el-Sheikh és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A légitársaság hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között. A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel. Az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálják, a légitársaság menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat. A világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezésének járó elismerést nyerte el a miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express élményprogram a Green Destinations nemzetközi versenyén a virágzó közösségek kategóriában. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén adták át Németországban. A miskolci program a Bükk Erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. A résztvevők szakvezetéssel járják be az erdőt, megismerik az ehető növényeket és az erdei ökoszisztéma működését, majd a túra végén a Bükk alapanyagaiból készült fogásokat kóstolhatják meg az egyik miskolci étteremben. A koncepció lényege, hogy a Bükk erdeinek vadon gyűjthető kincsei, gombák, bogyók, gyógynövények és vadhús fenntartható módon helyi vendéglátóhelyek közreműködésével kerüljenek az asztalra. A sikertörténet a bükki kör séfekből, borászokból, szállásadókból, erdészekből és kreatív szakemberekből álló szakmai együttműködésével kezdődött. Ötletgazdája Bózsó Gyula erdész.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomon derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Magyar Református Szeretetszolgálat 400 milliós adományáról, a református alapokon nyugvó Dorkas Szolgálat Alapítvány új irodájáról, de előtte a 2026. évi Dobos Károly lelkészi díjról, amelyre már le lehet adni a jelöléseket. A díjat a lelkipásztori szolgálatot régóta a keveseni hűséggel, a nem reflektorfényben, falvakban, kisgyülekezetekben, elsősorban kis településeken munkálkodó lelkész kaphatja. Az egyházmegyék lelkészi kara vagy lelkészi kiskörök tehetnek javaslatot és terjeszthetik fel arra érdemes szolgatásukat. A beérkezett javaslatokat ad hoc bizottság vitatja meg, mely döntést a zsinat őszi ülés elé terjeszti. A díjra felterjesztett lelkipásztor életrajzát és méltatását március 13-ig lehet megküldeni a missziói szolgálat elektronikus címére. A részletekről Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztort, a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálat szolgálatvezető főigazgatóját kérdeztem. már lehet jelölni a Dobos Károly lelkészi díjra, de mielőtt erről elkezdenénk beszélni a jelölés menetéről, illetve hogy kik kaphatják meg ezt az elismerést, arra kérném főigazgatórat, hogy arról beszéljünk, hogy ki volt Dobos Károly, illetve mikor indult útjára ez az elismerés.
Hát Dobos Károly egy nagyon-nagyon különleges életpályát bejárt lelkipásztor volt, aki 100 éven felüli életkort kapott a mindenható Istentől, és egyrészt gyülekezeti szolgálatban is állt, illetve amiről még ismeretes az egyházban, hogy ő az, aki a lepra missziót indította már bőven 70 éves kora fölött, és ami egy önálló missziói ággá nőtte ki magát a magyarországi református egyházon belül. És Dobos Károlynak a sokrétű, de vidékre koncentráló kisgyülekezetben szolgáló életútja, mondhatnánk így, hogy ihlette meg a református egyházat, és végül is 2007-ben hozott a református egyház egy zsinati határozatot, amelyik arról rendelkezik, hogy Dobos Károly nevét viselve egy a vidéken odaszántan, hűséggel, a rábízottakért felelősséggel szolgáló lelkipásztorok részére egy díj alapítassék.
Ha már vidéki lelkipásztorokról beszélünk, ugye nyilván nem egyszerű a feladat, főleg most a 21. században, ahol sok az előregedő település, ahol szolgálnak a lelkészek, illetve hátrányos helyzetű családok és személyek között végzik szolgálatukat, missziójukat. Hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor milyen területen szolgáló, milyen területen missziót végző lelkészek részesültek ebben az elismerésben?
Valójában országszerte nagyon-nagyon különböző gyülekezeti körülmények között szolgáló lelkészek. Ugye a díjnak van egy konkrét kiírása, ez szövegszerűen úgy szerepel, hogy régóta a kevésen is hűséggel, a nem reflektorfényben, falvakban, kis gyülekezetekben, elsősorban kis településeken munkálkodó szolgatársak kapják ezt a díjat. Tehát itt azért mindig az volt az elsődleges szempont, hogy pici gyülekezetekre koncentrálva, és a pici gyülekezetek a legtöbb esetben pici falvakban, pici településeken is vannak. Tehát volt rá egyébként példa, hogy város vagy városhoz tartozó gyülekezet lelkésze kapta, de ott is mindig olyan lelkész, aki noha városban vagy város környékén, agglomerációban szolgált, maga a gyülekezet nagyon pici volt. Itt sorolhatnám, hogy mind a 4 egyház kerületből milyen gyülekezetek lelkipásztorai kapták ezt a díjat, ahogy a települések listáját végig böngészük, ezek többnyire nem frekventált körzeteknek a települései, illetve gyülekezetei, tehát egészen picike. Sokszor talán, ha nem lenne pejoratív a kifejezés, mondhatnánk azt, hogy periférián lévő gyülekezetek, de ezekben a gyülekezetekben érzi át igazán a lelkipásztor, illetve az országos egyház is, hogy mennyire fontos, hogy jelen vagyunk, és úgy vagyunk jelen, hogy szinte egy utolsó közösség megtartó erőként szolgál a lelkipásztor, és éli az életét a gyülekezet.
Kik tehetnek javaslatot, és hogyan bírálják majd el a beérkezett pályázatokat?
Az egyházmegyék tudnak javaslatot tenni, ez történhet úgy is, hogy kompletten az egyházmegye lelkészik arra, de történhet úgy is, hogy egy-egy lelkészi kiskör. Tehát alapvetően a kiírásban az egyházmegyékre bízatott ez a feladat. Ez a két eshetőség van, ahogyan beszoktak érkezni a javaslatok. És az elbírálásnak pedig van egy elég összetett módja. Ugye itt alapvetően a zsinatnak a missziói bizottsága az, amelyik ezt a feladatot, a Dobos Károly díjnak a kézben tartását, illetve a folyamatnak a vitelét megkapta. És a missziói bizottság a missziói szolgálattal, tehát az operatív rendszerrel együtt egy Dobos Károly adhok bizottságot hozott létre, illetve hoz létre, kér fel évről évre embereket. Ennek a bizottságnak van egy meghatározott összetétele. Ebben a bizottságban kell legyen egy olyan lelkészi tag, aki a zsinati missziói bizottságnak is tagja. Ez az ember, ez a lelkészi tag, ennek az adhok bizottságnak az elnöke. 2 esperesnek kell benne lennie ebben az egyébként 5-tagú bizottságban, és 2 egyházmegyei missziói előadónak. És még, hogy egy picit bonyolítsuk a képletet, ezek az esperesek és missziói előadók le kell, hogy fedjék az országot, tehát 4-en, a 4 különböző egyház kerületből kell, hogy kikerüljenek, magyarul így az egész országra egyfajta rálátással vagyunk.
Mit kell tartalmaznia a pályázatnak?
A kiírásban egy életrajzot, illetve egy méltatást kell benyújtani, ennek van egy meghatározott kritériuma, tehát itt maximum 4 A4-es oldalon, legfeljebb 5000 karakter terjedelemben, és ennek az a címe, hogy javaslat a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal által alapított díj adományozására, tehát ez a címe, és gyakorlatilag a lelkipásztor életpályájának ilyen szempontú, tehát a kifejezetten erre a speciális tevékenységre, küldetésre koncentráló leírását kéri az ATHOK Bizottság.
Ebben a díjban egy évben hány lelkipásztor részesülhet?
A kiírás szerint 1 lelkipásztor részesülhet benne. Nincsen olyan rotációs előírás, hogy minden évben másik kerület lelkipásztora kell, hogy megkapja, viszont az ATHOK Bizottság igyekszik azért arra figyelni, hogy ne kerüljön túlsúlyba egy-egy egyházkerület, tehát a díjazottakat személyükben nézzük, szolgálatukban nézzük meg, de arra is tekintettel vagyunk, hogy lehetőleg évről évre más-más kerületnek a lelkipásztorai részesüljenek ebben az elismerésben, ugyanis valójában akár lehetne többszörözni ezt a díjat, mert meg vagyok róla győződve, hogy minden kerületben, minden évben találnánk olyan embert, aki megfelel annak a kritériumnak, hogy pici gyülekezetben, pici közösségben, hűséggel, odafigyelve legalább 20 évi lelkipásztori szolgálat után megkaphassa ezt az elismerést.
Általában hány pályázat szokott beérkezni, és mennyire nehéz maga a döntés?
Nagyon érdekes az, hogy születik a döntés, ugye ezt nyilván titkosan dönt a bizottság erről. Én most már néhány éve, mint a missziói szolgálat vezetője, illetve mint a Zsinat missziói bizottságának is tagja, sőt vezetője vagyok ennek az ATHOK Bizottságnak, és már többször tapasztaltam azt, hogy az Isten lelke valahogy nagyon egy irányba viszi a dolgokat, tavaly is teljes egyhangúság volt a bizottsági tagok között. A pályázatok számát tekintve nagy a változatos. Tehát általában, ha egy konkrét számot határoznék meg, 5 körüli az, ami beérkezik, de volt, amikor 3 érkezett be, és volt, amikor 10. Tehát elég nagy szórás van évről évre.
Meddig kell benyújtani a pályázatokat, és mikor lesz majd maga a díjátadó?
2026. március 13-áig kell benyújtani a pályázatokat, méghozzá a missziói szolgálatnak az elektronikus e-mail címére. Ez missziói.szolgálat@református.hu, tehát elektronikus úton kell benyújtani ezeket. Ezt a beérkezési határidő lezárulta után az ATHOK Bizottság áttekinti a pályázatokat, elbírálja, döntést hoz, ezt előterjeszti a missziói bizottság számára, akik ezt véglegesítik, és ősszel a zsinati ülésen lesz majd a díjátadás.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a református alapokon nyugvó Dorkas Szolgált Alapítvány új irodájáról szólunk. Közelebb költözött ugyanis a célcsoportjához a szervezet. A következő egy évben nem a már megszokott kempingben, hanem Debrecen belterületén, a Nyugati utcai metodista imaházban várja a rászorulókat. Az imaház hétköznap irodává alakul, helységében a családok átmeneti otthonában élőket várják az AHA programmal, a nehéz helyzetben élőket adományokkal, a javítóintézetből kikerült fiatalokat az integrációban segítik itt, míg egy svájci programnak köszönhetően digitális pontként is működik, az online felületek használatát tanítják a következő 3 évben elsősorban hátrányos helyzetű roma nőknek. A következő összeállításban először Kaleda Lászlót, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendensét hallják.
Dorkász és metodista együttműködés most egy új szintre léphetett itt Debrecenben. Meglehetősen ismeretlen egyház, azt gondolom Magyarországon a metodista egyház. Jól lehet, Debrecenben már több mint fél évszázada vannak metodisták. 2020-ban lett ez a kis imaház megvéve és átalakítva. Valóban egy nagyon jó helyen vagyunk itt a Széchenyi utca és a Nyugati utca sarkán, közel a Csonka templomhoz, közel a távolsági buszpályaudvarhoz, és 2020 óta alakul itt a kis metodista közösség. Jenei Zoltán református lelkésztestvér nevét talán többen ismerik itt Debrecenben, a Széchenyi kerti református templomnak az építő lelkésze, alapító lelkésze. Sok metodista barátja van Jenei Zoltánnak, és ő mondta azt rólunk, hogy a metodisták tulajdonképpen az angliai reformátusok. Az igaz, hogy a metodisták Angliából származnak, tulajdonképpen anglikánok a gyökereink, és reformátori egyházként határozzuk meg mi is magunkat. És a legközelebb a reformátusokhoz és az evangélikusokhoz állunk. Szószéki és úrvacsorai közösségben vagyunk együtt. Nagy örömmel kapcsolódtunk be a Dorkász szolgálataiba akkor is, amikor kint a város mellett a Dorkász kempingben munkálkodtatok, és különösképpen a 2022-es orosz-ukrán háború kapcsán elindult ukrán menekült válság és menekült befogadás kapcsán segítettünk, és ismerkedtünk meg, és támogattuk azt a missziót és szolgálatot. Sok ezer és sok tízezer éjszakával fogadtatok be, és segítettetek embereknek. És akkor kerültünk közelebb egymáshoz, és úgy álltunk vele ebbe az együttműködésbe, hogy partnerek vagyunk egy ökumenikus szolgálatban, hiszen a Dorkász minden felekezet felé nyitott, úgyhogy ebben vagyunk most mi is benne, mint kis testvérek, és a magunk kis lehetőségei által szeretnénk veletek együtt dolgozni, és nyitottuk ki kis imaházunkat.
Elkezdte a munkát itt Debrecen belvárosában a Dorkász, már egy interjúban beszéltünk róla, de talán érdemes még egyszer feleleveníteni, hogy milyen jelentőséggel bír a szervezet életében az, hogy egyre közelebb jött a célcsoportjához.
Óriási izgalommal közeledünk.
Kisáber Lukács, a Dorkász Szolgálat Alapítvány ügyvezetője.
Hiszen egy olyan időszak után vagyunk, amikor együtt éltünk, 250 hátrányos helyzetű menekült el a kempingben, de amikor ez lezárult, akkor nagy volt az ürességérzés számunkra is, és ahelyett, hogy adhok látogatnánk, és mi mennénk akár családok átmeneti otthonába ide vagy oda, nagy öröm számunkra, hogy most egy ilyen belvárosi helyszínbe várhatjuk őket, és láthatjuk őket vendégül ezen a Dorkász ponton. Úgyhogy hát egy szociális munkás, egy keresztény ember, diakónus ott szeret lenni, ahol az emberek vannak.
Igen, ezt már korábban is beszéltük, főleg, hogy olyan programokat indított a Dorkász a menekülteknek a távozása után a kempingből, ami valóban jobb, hogyha a belvárosban van. Itt a háttérben rögtön laptopok vannak, erről is beszéltünk, hogy elkezdődött ugye a digitális oktatása a célcsoportnak, és már itt zajlik a munka egy hónapja, úgyhogy tapasztalatokról is tudunk beszélni. Hát akkor hogy sikerült ez a jó reménység, hogy ha közelebb jövünk, akkor talán jobban meg tudjuk őket szólítani?
Igen, nagyon nagy öröm számunkra, hogy tényleg működnek ezek a dolgok, hogy egy lokáció, egy helyszín közelebb van az emberekhez. Itt szerintem több ezren elsétálnak naponta, és hál' Istennek azt tapasztaljuk, hogy szeretik és jönnek. Valóban indult egy újabb képzési programunk, az AHA életvitel program 8 témáját. Kiegészítjük egy 9-kel, ha úgy tetszik, ez a svájci alap támogatásával megvalósuló, kifejezetten roma nőknek szóló digitális fejlesztő program, de bárki jelentkezhet 16-99 éves kor között hátrányos helyzetből, és nagy lelkesedéssel elindultak ezek a csoportok, nagyon jól működik a helyszín, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy egy metodista imaházba otthonra lehettünk, és igénybe vehetjük az egyháznak ezt az épületét, ahova különös nagy bizalommal jönnek az emberek, tehát azt látjuk, hogy mint hogyha hazaérkeznének, vagy aki ismeri ezt a helyszínt, jobban hasonlít talán egy nappalihoz, mint egy imaházhoz, és ez megnyit egy olyan különleges utat is számunkra, hogy szoktuk mondani, a kékvödör is csak egy eszköz, a digitális oktatás is csak egy eszköz, nagyon hasznos és nagyon jó, de igazából szeretnénk egy szemléletváltást elérni az emberekkel, a célcsoporttal, hogy valódi kitörés legyen a mély szegénységből, ehhez meg kell őket ismerni, ehhez kölcsönös bizalomra, tiszteletre, élő kapcsolatra van szükség, úgyhogy ez egy rendkívül jó lehetőség ez.
Hány csoport működik most ebben a svájci alap által támogatott digitális oktatásban?
Jelenleg 39-en vannak az oktatásban, 3-4, 5 csoportba osztjuk őket, hol így, hol úgy alakulnak a csoportok. Most február 28-áig mindenki le is fog vizsgázni, úgyhogy most egy sűrű időszakban vagyunk, aztán március 15-e után megint lehet majd jelentkezni, ugyanis 3 évig ezt folytatjuk, és 160 embert szeretnénk összesen majd bevonni ebbe a programba.
Tóth Andrával beszélgetek, aki elvégezte a tanfolyamot, ha jól tudom. Na és akkor ez mit is segített, miben segít neked?
Nagyon sok mindenben a tudásomat ugye felmértük. Nagyon sok minden olyan dolog volt, amit azt hittem, hogy tudok, de egyébként nem tudtam. Voltak hibák az elején, amire ugye rájöttünk. Ugye a tesztek alapján, szóval egy ilyen nagyon jó dolognak tartom, hogy ezt így végigvihettük.
Mik ezek, amire úgy gondoltad, hogy tudod, és mégsem?
Voltak olyan kérdések ugye az internettel kapcsolatban, hogy a weboldalnak mi a cím, mi az ilyen dolgok, és akkor ugye a párosításnál például voltak ilyen hibák.
Mit gondolsz, amit itt tudást szereztél, hogyan tudod a hétköznapokban majd hasznosítani?
Mivel én rengeteget használom a számítógépet, ugye most már az iskolák is ugye nagyon számítógépesek, ugye nekem még csak most kezdte az első osztályt a fiam, de viszont nagyon sokat segített, hogy azért jobban tudok neki majd segíteni.
Meg a krétarendszer, ha jól tudom, az egyik valami alapja az képzésnek.
Igen, igen. A krétarendszert még nem vettük, mert ugye 4 képzés indult. Most ugye a magyarország.hu-t tanultuk. Én a másik 3-ra is jelentkeztem. Mindenféleképpen szeretnék részt venni, mert biztos vannak olyan dolgok, ugye, amiket nem tudok mégse, csak azt hiszem, hogy tudom.
Akkor javasolnád másnak is ezt a képzést?
Igen, igen, mindenféleképpen.
Ezen kívül milyen más programok valósulhatnak meg? Itt ugye korábban beszéltünk akár a börtönmissziónak a idevaló áthozataláról, talán nem is biztos, hogy így jó a kifejezés, de majd elmondod, hogy hogy lenne a legjobb, illetve láttam itt rögtön segélycsomagokkal is kifele vonuló családokat, tehát hogy azért eléggé sok rétű lesz itt a segítségnyújtás.
Igen, egy digitális pontot rendeztünk be ide, de alapvetően egy Dorcas pontként működünk, tehát minden, amit a Dorcas segélyszervezetként nyújt, azt itt megpróbáljuk megvalósítani. Ugye pszichológussal itt ügyelünk, heti 20 óra nyitvatartás van, be lehet jönni beszélgetni, és segélycsomagokkal is segítünk, hogyha erre van szükség. De a cél az tényleg, hogy az AHA életvitel program tematikáját akár mentorálásban, kísérésben, kis csoportban, nagy csoportban vigyük. Tehát pár kapcsolatok, gyereknevelés, kapcsolati elakadások, szabadidő eltöltése és a gyakorlati dolgok, a pénzkezelés, a munkába állás, a kommunikáció, az ügyintézés, ezekben mind tudunk segíteni. Talán annyit lehetne még hozzátenni, hogy ennek a pontnak a különlegessége az, hogy közösséget építsünk, hogy hosszabb távú kapcsolatok alakuljanak ki. Ez nem a bejössz, te jössz, kimész és viszlát, hanem szeretnénk tényleg hosszabb távon kapcsolatot építeni velük, hogy mélyrehatóan tudjunk segíteni. Úgy szoktuk mondani, hogy nem elég kijönni a mély szegénységből, a mély szegénységnek is ki kell jönni belőled. Tehát szeretnénk, hogyha ez a szemléletváltás tényleg megvalósulna. Ez egy időigényesebb dolog, kisebb eléréssel létszámban, de óriási változás azok számára, akik ebben részt vesznek, és velünk jönnek, úgyhogy reméljük, hogy ez sikerülni fog, és egy különleges célcsoportot említett, a börtönmissziónak egy kihelyezett lába lehet ez. Nem ezzel indítunk még, de ott van a listánkon, hogyha tudnánk itt fogadni olyan fiatalokat, akár vagy volt börtönlakókat, akiknek szükségük van támogatás, hogy ne essenek vissza, akkor ezt a pontot így ilyen szemmel is üzemeltetnénk.
Jól értelmeztem, akkor a Családok átmeneti otthonából a felnőtteket ide is, vagy ide várják, de gondolom folytatódik a munka, mert hogy a gyerekekkel is dolgoznak, és gondolom hozzájuk helybe mennek.
Igen, Családok átmeneti otthonánál kezdtük az AHA életvitel programot, úgyhogy onnan van egy-két ide látogató, akik itt is, most már ők jönnek ide hozzánk. De ezen kívül Furtán, Bodaszülőn, Hajdúböszörményben felvettük a kapcsolatot olyan általános helyzetű családokkal, akik szívesen jönnek, bebuszhoznak Debrecenbe. Ugye itt vagyunk a buszvégállomás mellett, és részt vesznek a programokon családostul. Tehát vannak 70 év felett is, és 5 év alatt is.
Hogy jött az egyházzal a kapcsolat? Ugye a Dorcas bár református alapzaton nyugszik, de nagyon ökumenikus gondolkodású, és ez már látszott ugye a menekült missziós munkában is.
A kapcsolódásunk, együttműködésünk a menekült misszióra nyúlik vissza, amikor is nagyon aktív támogatóink voltak már a menekült családok ellátásába. Egy példa erre, hogy minden nap küldtek friss kenyeret a menekültek számára, és kialakult egy testvéri együttműködés, és a metodista, a Magyarországi Metodista Egyház elnökétől érkezett a felajánlás, hogy igénybe vehetjük ezt a helyszínt, pont tavaly év végén, amikor azon gondolkodtunk, hogy hogy lehetne közelebb jönni az emberekhez, úgyhogy Isten ezt is előkészítette és jól időzítette, úgyhogy nagy örömmel átvettük itt hétközben, legalábbis hétvégén istentiszteletek vannak itt, de hétközben egy 20 órás nyitvatartással ezt a helyszínt.
Könnyen ide találnak és szeretnek jönni a célcsoportnak a tagjai?
Igen, talán a parkolás egy kicsit bonyolultabb, de a célcsoportunkat ez a probléma nem érinti, ugyanis mindenki tömegközlekedik, sétál vagy biciklizik, úgyhogy tényleg nagyon jó az elhelyezkedés itt a buszvégállomás mellett. A Nyugati utca 46 szám alatt vagyunk, nagyon könnyen megközelíthető, és nagyon szeretik.
Kedves hallgatóink, a folytatásban arról hallhatnak, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat mintegy 400 millió forint értékű adományt juttatott el anyaországi és határon túli diakóniai és szociális intézményekhez. Az ENSZ menekültügyi szervezete által biztosított adományok idős otthonokat, kórházakat, fogyatékossággal élőket gondozó intézményeket, valamint hajléktalan ellátó szervezeteket segítenek országszerte és határon túl. Az adományok csaknem egyharmad a 84 magyarországi intézmény működését, további 30% pedig határon túli szervezetek munkáját segíti, míg a fennmaradó mennyiség krízis tartalékként szolgál a Magyar Református Szeretetszolgálat működésének támogatására. A részletekről Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetőjét kérdeztem.
Idős otthonokba és szociális intézményekbe juttat adományt a Magyar Református Szeretetszolgálat határon, innen és túl. Mi az apropója most ennek a különlegesebb vagy nagyobb értékű adománynak?
A UNHCR, vagyis az ENSZ-nek a menekültügyi szervezete 2022 óta együttműködik a Magyar Református Szeretetszolgálattal. Több magyar civil szervezettel is hasonlóképpen együttműködik. A mi együttműködésünknek az alapja ugye 22-ben a kitört orosz-ukrán háború konfliktusa adta az apropóját. A közös munkánk a menedékkérésben a menekülteknek és a hontalanok védelmének az érdekében fogtunk össze, és az ENSZ menekültügyi szervezetével való együttműködésünk jelentős segítséget nyújtott már akkor, hiszen nagyon sok projektet tudtunk megvalósítani, mind Záhonyban, mind pedig Budapesten, és legfőképpen akkor élelmiszercsomagokkal, higiéniás csomagokkal, tárgyi adományok mellett lehetőségünk nyílt lakhatási támogatásokat biztosítani, pszichoszociális támogatásokat. 14 közösségi eseményünk is megvalósult a menekült a közösségében, és több mint 800 családot tudtunk készpénzadománnyal támogatni. És a UNHCR-ral ez a közös együttműködés keretein belül a tavalyi évben megkeresést kaptunk, hogy a megvalósító szervezetek között szeretnének egy nagyobb értékű adományt átadni, így mintegy 394 millió forint értékben kaptunk különböző adományokat, amelyekkel tudjuk segíteni a Magyarországon élő és legkiszolgáltatottabb családoknak a támogatását. Így tudunk intézményekbe is különböző segítségeket nyújtani ezekkel a termékekkel, amelyeket kaptunk, emellett pedig menekültekről és rászorulókról is tudunk gondoskodni, és az volt most még a lehetőségünk, hogy határon túlra is tudunk juttatni ebből az adománycsomagból.
Mit tartalmaz, ha nem is mindent felsorolva ez az adománycsomag?
Kétféle egységcsomagból lehet választani most már az intézményeknek, de a kétféle egységcsomag a következőképpen alakul. Ágynemű húzatokból, felnőtt pelenkák, paplanok, párnák, higiéniai csomagok, hálózsákok, termoszok és higiéniás termékek.
Pontosan hova jutnak el ezek az adományok?
Elsősorban a református szeretetszolgálatnak az idős otthonaiba, a hajléktalan ellátó intézményekbe, fogyatékosokat gondozó otthonokba, de nem csupán egyházi, hanem állami fenntartásúakban is. Emellett a Betesda Református Gyermekkórházba, a Török Bálinti Református Pulmonológiai Centrumba és sok családhoz is a jelenlétpontjainkon keresztül is.
Ha jól tudom, marad egy krízis-csomag is, hogyha bárki bajba kerülne, akkor a későbbiekben is tudjon a szeretett szolgált segíteni.
Igen, mindenféleképpen megegyezésünk volt abban, hogy szükséges létrehozni egy olyan krízis-csomagot, amellyel a felmerülő aktuális helyzetekben gyors reagálásoként tudunk jelen lenni. Azért az elmúlt időszakok is azt tanúsítják, hogy sajnos mindig vannak olyan természeti katasztrófák, vagy olyan élethelyzetek, amelyek, amikor hirtelen betörnek, akkor szükséges gyorsan oda nyúlni egy készlethez, és abból elvenni, és már akkor a hatékony segítséget elkezdhetjük nyújtani a rászorulók számára. Ezért is hoztuk létre ezt az úgynevezett stratégiai készlet alapot.
Meddig jutnak el az adományok már, mint időben az intézményekhez?
Az intézményekkel, mivel hogy azért ez több mint 900 raklapnyi adományról van szó, ami azt jelenti, hogy úgy kell képzelni, hogy egy normál méretű kamionba körülbelül 30 raklapnál több nem fér. Ugye ez egy óriási mennyiség, ami azt indukálta, hogy mi nem tudjuk mindenhova helybe vinni, azonban látva az adományoknak az értékét, a használhatóságát, ezért megkértük a különböző szervezeteket, intézményeket, hogy akiknek van lehetősége, jöjjön el az adományokért, és vigyék el önmaguknak, és hál' Istennek ez egy nagyon-nagyon jól bevált forma is volt, hiszen mindannyian lassanként eljöttek a csomagjaikért, amelyeket kaptak, és így elszállították.
Milyen jelentőséggel bír? Ugye itt beszéljük, hogy azért ez egy nagy mennyiségű adomány, és pénzösszegben is igencsak tetemes. Az MRS számára, az MRS intézményei számára milyen jelentőséggel bír ez most?
Hogy az intézmények számára azért is fontos, mert ők is tudnak esetlegesen cserélni bizonyos például ágynemű húzatokat, paplanokat, párnákat, hogyha már el voltak használódva, akkor van egy lehetőségük már lecserélni, vagy a raktárjaikba el tudják helyezni, és bármikor hozzá tudnak nyúlni. És azért most tapasztaltuk ugye a vörös kód idején, hogy mi minden egyes szociális szolgáltató intézmény nyitva volt, nem csupán ugye a hajléktalan ellátó intézmények, ezért volt lehetőség melegedésre, betérésre ezekbe a szociális intézményekbe, és bizony ilyen esetekben is nagyon jól tud jönni a plusz kiegészítő termékek.
Ha már vörös kódról beszélünk, ugye a Fele Barát program is fut február végéig, amely hasonlóképpen a hajléktalan ellátásban és a nehéz körülmények között élőket igyekszik támogatni, segíteni itt a téli időszakban, de sajnálatos esemény is történt, amire rögtön reagált az MRS, ez pedig a Szilágycsehi templom tornyának a elvesztése. Hogyha ezt nézzük, ezt a felépítést, felújítást, ezt a munkát, ott hogyan lehet támogatni, és ezek mellett milyen aktuális programok, segítségnyújtó, adománygyűjtő programok futnak a szertett szolgálatnál?
Ugye a Fele Barát programunknak a támogatása folyamatosan lehetséges. Igen, ez a szomorú hír, hogy a Szilágycsehi templom ugye február 30-án az esti órákban leomlott, így egyből már aznap este felvettük a helyi diakónai tanácsossal a kapcsolatot, aki megadta a pontos információkat, így egyeztetve a mi kis stábunkkal elindítottuk a gyűjtést, amelyet lehet utalás formájában megtenni, vagy pedig az adomány.jobbadni.hu-n lehet támogatást nyújtani, és azért elmondható, hogy már csak a honlapon való gyűjtés 1,5 millió forintot meghaladta, és ez az adomány számunk, és adomány oldalunk, és emellett pedig ugye a bankszámla számunk is elérhető, mind a honlapunkon, mind pedig a közösségi médiában, és emellett pedig a Magyarországi Református Egyháznak a gyülekezetei felé is így lett meghirdetve a szeretett szolgálaton keresztül a gyűjtés. de jártam kint Erdélyben, a Kükülőmenti Református Egyházmegyébe, ahol az egyházkerület kérésére különböző közösségeket, gyülekezeteket látogattunk meg, akik különbözőségük ellenére egy valamiben azonosak voltak, mégpedig az, hogy a megnövekedett parajdi sóbánya következtében a sótartalom a Kükülőben, ami most megnehezíti a vízellátásukat. Így közösségi kutakat szeretnénk létrehozni, amelynek segítségével jó minőségű élővízhez tudnánk juttatni az ott lakókat, úgyhogy ennek a kampánya is el fog indulni hamarosan.
Ezek mellett milyen területeken lehet még támogatni az Emereszt?
De a 1358-as adományvonalunkon és az aktualitásain folyamatosan a honlapunkon is szerepel, ami pedig folyamatosan támogatható, az pedig még, ha határon túlra nézek, akkor ez a kárpátaljai szeretett konyháknak a támogatása, belföldön pedig a felebarát program, és a hónaptól kezdődően pedig lehet támogatni majd a családi higiéniás csomagoknak a létrejöttét.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a Magyar Református Szeretetszolgálat 400 milliós adományáról, a református alapokon nyugvó Dorkas Szolgálat Alapítvány új irodájáról, valamint a 2026. évi Dobos Károly lelkészi díjról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Out of our cages, into the wide open spaces, we are free, free as a bird on the wind. No prison wall can contain us, your beating heart makes us fearless. We are free, free as a bird on the wind. Love cannot be tamed. You shatter every chain. Let our praises run wild and free. Your lion heart is alive in me. Let our freedom and joy begin. With you we're dancing upon our chains. With you we're soaring on eagle's wings. Take us beyond our horizon, into your wildness. We are free, free as a bird on the wind. You are the greatest adventure. You are my uncharted waters. We are free, free as a bird on the wind. Love cannot be tamed. You shatter every chain. Freedom and joy begin. With you we're dancing upon our chains. Let our praises run wild and free. Your lion heart is alive in me. Let our freedom and joy begin. With you we're dancing upon our chains. With you we're soaring on eagle's wings. Oh,
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from.
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Ambitions and hopes and plans.
All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your hands. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into
fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Az interneten is. europaradio.hu.
If you fell on some hard times, if your long days turn to long nights, if you're drowning on the inside with every beat of your heart, if there's dust on your Bible, if your soul's needing a revival, well, even if it's been a while, you can come as you are. God loves people like you, 'cause God loves people like me. A lost and hopeless sinner that mercy has redeemed. And if you feel like he don't, the cross is proof that he does. Praise the Lord, oh hallelujah, that God loves people like us. Oh yes, God loves people like us. Yeah.
If you've been dealt a hard hand, and there's so much you don't understand, fighting battles with the questions running through your mind. If you're thinking that it ain't true, 'cause how could anybody love you? Well, here's the good and the good news, he's never left your side. God loves people like you, 'cause God loves people like me.
Precious in his sight, we are children to a father, gave his all to give us life. It don't matter where you are, it don't matter who you've been, oh, and if you have forgotten, let me tell you once again that God loves people like you, 'cause God loves people like me. Oh, we're lost and hopeless sinner, holding on.